folytatjuk a Zene a házban rovatot, és egészen pontosan a Nemzetközi Nőnapon lesz egy esemény, amit most ajánlunk mindenkinek. De mielőtt ebbe belekezdünk, a spoken word műfaja egy ősi szóbeli hagyománya 20. század végén megjelenő folytatására utal, amely a szöveg, a vers és az előadó esztétikai minőségére összpontosít. Ez az egyik része annak a leírásnak, ami erről az eseményről szól, tehát március 8 spoken word magyar zeneháza, és akik itt vannak velem, Horváth Kristóf, színész Bob, színész előadó, országos bajnok, slammer, a Tudás Hatalom alkotó csoport és kampány alapítója. Hello!
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
A Vajna Balázsnak rövidebb a titulusa, Slam Poetry Magyarország elnöke. Hello, Balázs!
Sziasztok!
Örülök, hogy itt vagytok. Fogtok nekünk esetleg improvizálni?
Hát a Kristóf fog.
Slammelni?
Slam az nem impro, azt tudod.
Ja, hogy mert azt leírjátok is utána. Tehát maga az írás
abszolút
az impro.
Nem. Ja, hogy az maga az írás a folyamat, hát, mint impro. De hogy ezerszer átírod, meg visszamész.
Meg létezik olyan, igen, műfaja, ami mondjuk impro, de nem, itt előre komolyan leírt, megtanult szövegekről van szó. De az, amiről te beszélsz, az a slam poetry, ami egy, illetve hát az amerikai módon a poetry slam, ami igazából egy verseny. Tehát ez nem, ugyan már önálló műfajként is definiálható, mint slam poetry, de alapvetően költőknek a versenyét jelenti a slam poetry. A spoken word egy sokkal régebbi dolog, ráadásul egy, ugye, ahogy te is elmondtad az elején, egy ilyen ősi orális hagyomány. Tehát, hogy amióta nyelv például létezik, tehát amikor ősemberék mondjuk összeültek, és ott ültek a tűz körül, és az egyik ősember beszélt, és a többi hallgatta,
akkor
is elnök voltam, és az is spoken wordnek tekinthető, de a görögöktől az afrikai költőkön, vagy az afrikai griók, akik ilyen nyugat-afrikai hagyomány, tehát nagyon, nagyon sok, ez is mind a spoken wordnek tekinthető, de amióta spoken wordnek kezdik nevezni, az mondjuk így az 50-es, 60-as évek fordulója a 20. században.
Színészból ezt nagyon jó
spontán.
Mit?
Nem impro, csak spontán, és ezt szerintem összekeverjük.
Hoppá, ez a kettő között, akkor szedjük már külön.
Hát, hogy improvizált az, amit ott helyben kitalálok. A spontán, én annak nem tudom, mi a definíció, azt mondom meg.
Az is impro. Hát figyelj, hát, a spontán is, az is egy improvizált helyzet.
De hogy a színész, amikor a Hamletet ezredjére mondja, akkor is valahogy spontánnak kell, hogy legyen kapcsolatot,
hát kell,
a közönséggel.
Igen, fel kell idézni.
Szerintem olyan nem lehet olyan, hogy
a spontaneitás az maximum a helyzetből adódhat, hogyha
hát
egy színész nem úgy lép be, ahogy
ő szeretné. Ebben a pillanatban jelen kell lennie, és ez lehet, hogy ugyanazt a szöveget mondja ezredjére is, de akkor is itt is most kell, hogy történjen vele. És akkor ez, tudod, ne, mindig, hogy akkor egyrészt nyilván én is mindig tapsolok az improvizációnak, ugyanakkor
mert
azt gondolom, ennyire,
mert hogy szerintem az
mert ez egy produkció, persze, meg hogy látom valakinek, igazából azt hiszem, annak tapsolok, hogy valaki nagy nyomás alatt hogyan teljesít, és látom az agyát sisteregni.
Aha.
Ugyanakkor azt gondolom, hogy akármelyik freestyle-os, hogyha önmagával versenyezne, és megírhatja előtte a szöveget, és az a bámulatos agyműködés, amit egy freestyle közben csinál, arra van 3 hét visszamenet, hibázgatás, a szótagok izéje, szerintem jobb lesz az, amit megírt. Nem lehet.
Hát tudjátok, ez a különbség ahogy egyébként a rádióban is, az itt és most élménye, az élő, meg a felvétel között. Tehát, és rohadtul más a teljesítmény, ebben igazad van. És egyébként a másik embernek, aki nézi ezt a teljesítményt, annak is más lesz az élménye.
Én abban hiszek, hogy a spontaneitás meg az improv két külön dolog, és hogy bármilyen színpadi akcióban nekem ott itt és most kell jelen lenni, akkor is, hogyha ez már egy kész szöveg egyébként. Meg a slamben egyébként is az, hogy a közönséggel beszélek, meg kapcsolatot teremtünk, ez a jó része a műsornak az, hogy valóságos kapcsolat teremtünk.
Így van, vagy mondjuk van olyan slam, például, hogy azt mondjuk, hogy 10 szavas slam, és akkor a közönséget megkérjük, hogy találjanak ki 10 szót, ezt ott felírjuk egy papírra, és akkor van rá, mondjuk 2 percük, vagy 3 percük a költőknek, hogy írjanak belőle egy szöveget, és előadják. Tehát ja, ez is egy ilyen spontán.
Gyorsan a spontaneitásra, csak hogy az előbb ezt a pointet, hogy az ősemberek idejében is elnök volt a Balázs, azt szerintem az egy igazán jó spontán pillanat, ezt nagyon jó helyre tetted azt a point. Ez farzsebből jött.
Pedig nem volt időm, hogy kidolgozgatni. Otthon gondolkoztam, hogy hát, ha a Bali beszél.
Hát, mert biztos, mert aspirálsz te is erre.
Hát persze, de utólag egyébként ezek utólag egy csaj.
A jó Isten mentsen meg tőle, tényleg.
Na jó, de utólag
egyébként. Most se sokkal jobb, mint az őskorban szerintem. Látna egy ilyen slam gyűlést, vagy ezek barbár ember.
Szerintem az sokkal izgalmasabb volt. Persze, az ott akkor sokkal izgalmasabb volt.
Hát nagy jelentősége volt. Nem lehetett... Pontosan az, hogy nem volt írásbeliség, és ezért aztán az előadott izének a zeneiség extra tartalmat kap, mert az volt a ami ma a könyv, vagy a hardware, az mm-hmm. maga a forma volt, hogy mm-hmm. könnyebb a ritmusra megjegyezni, mm-hmm. meg a rímel, meg izé, és közben érted, életfontosságú információkat hát kellett valamit tárolni.
Amikor megjelent a nyomtatás, könyvnyomtatás, akkor az volt a bajuk az embereknek, hogy na jó, de hát akkor mi lesz az emlékezettel? Tehát ugye, hogy ma bejött az AI, kicsit krákagunk most is emiatt, de aztán valószínűleg hozzá fogunk szokni ugyanúgy, mint hogy a könyvekhez.
Jönnek az AI költők.
Költöktől?
Most nem tudom, a kedves közönség mennyire láthatja. Figyelj, én valójában azt gondolom, hogy egyrészt, hogy az AI terjedése nyilván már visszafordíthatatlan és irgumburgum lesz, ugyanakkor pont, hogy szerintem az én piaci értékem csak növekszik, mert a szemedbe nézni nem tud az AI, megölelni nem tud, nem tudja megosztani veled azt, hogy milyen volt, amikor az anyját gyászolta, és a többi. Nem tud olyan mondatot írni, amit még soha senki nem írt le. És szerintem
és ebből a szemben... akár lehetne is pont a mondat végén, de nincs.
Akár. De nincs, mert... Ő viszont valószínűleg jobban szerkezte igen. mondani valóját. Szóval szerintem ezért a mentál higiéniában az AI-nak még van lemaradása.
Szóval amiről most eddig beszéltünk, körülbelül ez lesz majd 8-án.
Igen, csak minden zenére.
És minden zenére, igen, élő zenére.
Igen, élő zenére, két nagyszerű zenésszel.
Még ember, amit szintén nem tud az AI, látod?
Így van, Boros Levente és Weil András fogja a zenei körítést adni, és tehát ugye a Spoken Word egyik legjobb megjelenési formája az pont ez, amikor ez zenével kombinálódik.
Lesz ez így verseny valóban?
Nem.
Tehát
nem.
Akkor most itt az előbb versenyről beszéltünk, de akkor ez olyan, mint egy hangverseny. De annyira ez benne a verseny, igen, mint a hangverseny.
Igen, de nem, tehát hogy ez a fajta kompetitív dolog, ez kifejezetten a slam poetry az, amikor ezt egy 80-as évek közepén kitalálta egy chicagói költőbácsi, hogy mennyire unalmasak a költői felolvasó estek, mert olvas egy költő motyogva, és három másik költő pedig hallgatja.
Majd megszületett a hip-hop.
A hip-hop kicsit korábban született.
Igen, 74-ben született.
73-ban, bocsáss meg, igen. Tavaly volt 50 éve.
Ne 74-ezünk már, tényleg 74-ezgetünk, 73-ban
Kristóf született.
Az AI ezt tudta volna. Na látod, az AI ezt tudta volna.
És volt érdekes módon egyébként pont, ahol összeér ez a dolog, bár ugye a spoken word magába foglalja egy kicsit a rappet is, de mondjuk pont a rapperek a 90-es években kezdték el felfedezni maguknak a slam poetry-t, mint műfajt, vagy a spoken word-öt, és aztán ez akkor lett igazából a raphez köthető, amikor valamikor 2002-2003 körül indul az HBO-n a Deaf Poetry nevű show, amit a Russell Simmons nevű producer és a Mos Def nevű rapper vezetett, és akkor az hirtelen nagyon népszerűvé tett, és ott kezdtek el tömkelegével megjelenni a rapperek ebbe a műfajba.
Ez itthon is volt egyébként, hogy
hát, hát ilyen underground.
Igen.
Hát meg az, hogy ennek a kicsi műfajnak, hogy a rap hírneve hozza be a közönséget.
Igen, tehát a születése is a magyar slam poetry szcénának az 2006-ban a Műcsarnokban az akkori igazgatónak, Petrányi Zsoltnak köszönhető, és akkor az úgy is volt megkérdetve, hogy költők versus rapperek.
Illetve kicsit azért kérdezem, hogy érdemes-e pontosítani, hogy a megszületése ott volt-e, vagy csak akkor kapott platformot? Mert valószínűleg ez a közösség, ez már előtte is létezett, sőt, akár egyenként léteztek ezek van. Az emberek nyilván,
így van,
de közösségként itt kezdtek el igazán működni.
Sőt, hát ugye a hangköltészetnek Magyarországon elég komoly hagyományai is voltak, meg az előadói költészetnek, tehát a nemrég elhunyt Szkárosi Endre volt ennek az egyik nagyon komoly, ha nem is úttörője, de talán az egyik legjobb előadója, és Ladi Katalin szintén, aki egy vajdasági származású nagyszerű költő, és ők például, tehát ők már ugye 70-es években csináltak ilyen előadásokat, de ahol ez így összeér, így egymással, az mi, hogy hozzánk minden lassabban gyűrűzik be, tehát hogy valamikor 80-as évek közepén megszületik Amerikába, és nálunk 2006-ig kell várni, míg az első deklarált slam poetry esemény megjelenik.
Egyébként az jut eszembe, most egy analógiát fog húzni, 2000-es évek eleje, most akkor nem fog tudni évszámot mondani, amikor a Duma Színház megalakult ugye a Godó galériában, aztán egyszer csak elkezdett ez népszerű lenni, lett egy saját színházuk, s mi több, 25 év után megcsinálták az MVM Dómot, vagy az MVM Dóm csinálta meg őket, azt nem tudjuk. De a lényeg az, hogy a Slam Poetry az most úgy néz ki,
mi az
MVM
Dom?
De hogy is volt, ott volt a 25.
születésnapjuk.
Hát ez egy mérföldkő. Úgy említettem meg, hogy ez egy nagy mérföldkő volt. Tehát most csak azt akartam mondani, hogy mekkora igény lett rá, megtöltötték.
Hány követő kell, hogy legyen a Facebookon, hogy az MVM Domba?
Facebookon? Hát 2 millió, 2-től 10 millióig, nem?
Igen, a
Dehogyis. A hallgatottság, igen. De egyébként, hát nem tudom, milyen lojális követők kellenek. De nem hiszem, hogy nagyon sok.
Lehet, hogy ez már nem fog összejönni, mi?
Mi, hány éves vagy?
45, papa.
45?
Ez hát igen, nem akkor
minden nap
ajánlom.
Mély oldal, persze.
Minden nap mély oldal. Ez más a cél. Tudom.
Igen, meg ez nem. Tehát ez a stadion rock ilyen szempontból távol áll szerintem a műfajtól. Tehát itt nagyon
várjál, a Duma Színház is az gond. Azt gondolnád, és egyébként Amerikában, ha nem is építenek erre stadionokat, de vannak stadionok, ahol rendszeresen van stand-up comedy, ahol érted 3-4-5 ezer ember végig tombolja, és az egészen más, és ott az a koncert élményt kapják meg gyakorlatilag. Na most csak azért mondom ezt, hogy itt van a Zeneházában ez az esemény, amit azelőtt hol tudtuk elképzelni, nem tudom, mondjuk a Sirályban, már nincs, vagy az Gödör Klub lett, mondjuk ott tudnám elképzelni, vagy ahogyan a Duma Színház a Godóba elkezdte, szóval ez egy sokkal kisközösségibbnek képzelem el ezt a szcénát, mint ahogy egyébként ez most nem az. És kérdés az, hogy mit tesz a platform egy ilyen műfajjal. Jót tesz neki? Kérdéseket vet fel? Tök jó, hogy bevonunk embereket? Lehet, hogy nagyobb lesz a tábora? Elszemélytelenedik tőle? Mi történik?
Szerintem mindenképpen jót tesz. Tehát erre pont a Slam szárba szökkenése egy jó példa, mert valamikor 2012 vagy 13 az első olyan Pilvakár, amikor ugye a Pilvakár volt az, ahol elsősorban rapperek léptek fel, de a Slam egyre népszerűbb lett, és akkor az egyik Pilvakárre meghívták a Slammer csapatot, amit egyébként pont a Bob nyert meg. Aztán szerintem az első Pilvakár volt. Így van, a Pilvakár, és akkor őrült nagy sikere volt a Slamnek, sokkal nagyobb sikere volt, mint a rappereknek. És utána, tehát már akkor mi már működött a Slam Poetry Budapest Klub egy jó ideje, ugye 2008 óta, de pont ez volt, hogy egy ilyen 20-30-40 fős közönség előtt mentek ezek a dolgok, nagyjából így szcénán belül, de ez adott egy akkora löketet akkor a Slamnek, hogy hirtelen elkezdtek, tehát sorra nőttük ki a helyeket, tehát először voltunk a Mikati Vadarba, oda befértek 120-an, akkor kiderült, hogy nem férünk be. Akkor mentünk tovább a Kolorba, ahol már 180-an fértek be, két hónap múlva azt is kinőttük, és akkor aztán úgy került az Ankertbe, amit már, ezek mind olyan helyek, amik azóta bezártak, tehát nincsenek.
De tehát, milyen szomorú egyébként, mert amikor az még van, nem?
Nincs már. Lehet, hogy azt hiszem van most valami újranyitás, de nincs, tehát pont egy-két...
Ezzel ti hogy álltok? Ettől kikészülök.
Ez katasztrófa.
Hogy megszoksz egy helyet, bezár, megint mész, meg van, jaj, de jó, van egy új hely, megint bezár.
Te hány éves vagy?
100.
És? Hát akkor bajod? 100-es korban már mit fogok?
Jaj, bár, nincs már köztünk a... Bezzeg az én időm. Hát persze, gyerek,
csak ez a világ rendje. Szóval ne felejtsem, hogy ez odáig ment fel, hogy az Ankertnél aztán már ilyen 370 fős eseményeket csináltunk, tehát ez a plusz vendéglista, tehát ugye 400 fő előtt.
Hát most a Zeneházát, azt megint csak akkor meg fogjátok tölteni.
Én nagyon remélem, hogy megtöltjük. Igen, és most ugye a Covid nagyon megrostálta ezt a szcénát is, nagyon sok, volt olyan a Covid előtt olyan időszak, akkor nem volt olyan közepes méretű magyar város, aminek ne lett volna saját Slam Poetry klubja. Ami azt jelenti, hogy amikor 2018-ban megcsináltuk a Slam Poetry Európa bajnokságot itt Budapesten, és elhívtuk az alapító atyát, Mark Smith-t, aki kitalálta Amerikában, meg Amerikában jött egy komoly különítmény, hogy ők így nem értették, hogy ez egyszerűen sokkal több klub van, mint amennyi Amerikában akkor volt éppen. Tehát ez egy nagyon, nagyon felfutóban lévő dolog volt, és azért ezek spontán szerveződő dolgok, amiben nyilván próbálunk mi is segíteni az egyesülettel is, vagy azok a szlemmerek, akik már egyébként ilyen önálló előadóként működnek, hogy ezeket a vidéki klubokat segítsük a jelenlétükkel, azzal, hogy lemennek, azzal, hogy próbálják ezt népszerűsíteni, de a Covid óta tehát a Covid adott egy ilyen nagyon-nagyon súlyos rostálást, tehát meg is szűnt nagyon sok klub, és utána a másik probléma pont ez volt, hogy nem volt igazából alkalmas hely arra, hogy folytatódjon ez a dolog, de hála Istennek azt lehet elmondani, hogy most megint van egy ilyen nagyon jó hullám, mert a tavaly nyár közepén kezdtük újra a Slam Poetry Budapest klubot, először szabadtéren a kertembe, aztán most ősszelbe költöztünk a Turbinába, és most ott tartunk, hogy az elmúlt három eseményünk totál teljes teltház volt, nagyon fiatalok jönnek, a közönség is nagyon fiatal, tehát új generációk vannak a műfajba, és én azt remélem, hogy ebből szépen megint visszatornázzuk magunkat legalább arra a szintre.
Megint csak a platformra térek vissza, ez determinálja a közönség bővülését? Mert most egy teljesen más helyszínt kap, más lesz a közönség is valószínűleg, hiszen van, aki a zeneháza miatt fog oda menni elsősorban, másodszorban pedig a Slam Poetry miatt. Tehát, hogy ezzel valójában megint csak az van, hogy tábort lehet bővíteni.
Így van, meg lehet mutatni, hogy hol tartanak azok a most már középkorú előadók, akik ezt a műfajt még gyakorlatilag ápolták.
Hogy ránéztél? Középkorú előadók.
Igen. Hogy mit így mondtál, Balázsám? Mit mond? Ne haragudj, ne!
Az már az felső középkor. Bocsánat, ez nem az.
Na, itt tart.
Mert egyébként a bázis az nagyon fiatal. Tehát ez a gimnázium vége, egyetem eleje, tehát ez jelenti.
Na, és akkor idejön ez a gondolat, bocs, hogy a Slam Poetry az egy lázadó műfaj, a Slam Poetry egy szerelmes műfaj, a Slam Poetry politikus műfaj? Apolitikus?
A fiatalság most apolitikus, de én azt gondolom, hogy a Slam Poetry fogantatásától fogva egy politikus műfaj, a politika jó értelemben, tehát a közügyekkel való aktív foglalkozásnak egy nagyon komoly terepe.
A műfaj az változhat az igények mentén? Tehát, hogyha azt mondod, a fiatalság apolitikus, egyébként a Slam Poetry alapvetően egy politikus műfaj, mond?
Azt kérdezem, hogy az igény, hogy a közönség igényéről beszélünk, hogy az előadó, mert a nyilvános megszólalás, hogy azt mondom, hogy szerintem nem az van, hogy a politikus akar lenni, hanem hogy mi az a dolog, amit már nem bírok magamban tartani. Mi az a dolog, ami annyira fölbosszant, hogy öcsém, nem igaz, hogy senki nem mondja azt, hogy. És ez az a pillanat, amikor egyszer csak a színpadon találom magam, és valamit el kell mondanom, és szerintem ettől politikus, hogy a politika épp elég okot szolgáltat arra, hogy megtermelődjön bennem az a jóleső feszültség, hogy irgumburgum meg kell valamit mondanom.
És az is nagyon fontos ebben, tehát ugye mondtam, hogy nagyon fiatal a bázis, hogy a saját problémáikkal tudnak foglalkozni. Tehát nagyon van a Slamben egy olyan vonulat, amikor így az egyéni traumákat dolgozzák fel szövegbe. Tehát magának a kiállásnak is van már egy ilyen feloldó jellege egy adott esetben. Tehát nagyon sok olyan szöveg van, ami személyes traumákat dolgoz fel, és mivel ez egy nagyon befogadó, nagyon szeretetteljes közeg, tehát hihetetlen felszabadító ereje van annak, amikor valakinek a problémáját, és hogy a problémáját megpróbálja valahogy valamilyen formába önteni. Tehát nem csak egy kibeszélő dolog van, tehát nem egy ilyen pszichológiai helyzetről beszélek, hanem arról, hogy a traumájának az elmondására keres egy formát, és erre azt nem borzasztóan alkalmas.
Nagy dolgot árítok még el. Március 8 péntek, este 8?
Fél nyolc.
Mi az alsó korhatár? El tudok jönni az 5 éves gyerekemmel?
Az 5 évessel talán nem gyere.
Ne jöjjek?
Igen, ne. De az én 10 éves lányom az imádja ezeket a szövegeket.
Mi explicit, vagy miért?
Elég, vannak benne explicit
dolgok.
Jó, oké. Igen. De ez, tehát hogy mondjam, tehát adekvát módon explicit.
Igen, itt az explicit, nehogy trágárságot tessenek érteni rajta.
Szándékosan nem azt mondtam.
Igen, köszönöm, az pontos, hogy nehogy félreérthető. Szó
legyen, kimondó.
Nem arról van szó, hogy csúnya beszéd lenne, hanem előfordulhat, hogy intenzív, mélységes, vagy nagy Isten, érzelmes dolgok kerülhetnek.
Féltek, egy dolgot még előttek el, legközelebb jöttök-e legközelebb? És,
na, bármikor.
És van-e kedvetek? Jó, a Kristóf akkor nem jön. Balázs.
Hozok más lehet.
Hozz más lehet.
Nem önök miatt, nem önökkel van a probléma.
Van barátod, ez a szlogen, tegezős rádió. Na, de a lényeg, ja, hogy bocs. Tudod, mi is most tegeződünk. Szóval lényeg az, hogy lesz improvizáció, ha legközelebb jöttök? legalább ennyit áruljatok el.
Hallod, ez a Kristóf bármikor, bármikor, igen, bármikor képes.
Ez kóstolgatás,
Kristófot be kell kapcsolni, és
nem, nincs improvizáció. Ugye, hogyha improvizáció, akkor ott nekem majd bajom
van. Csak pénzért.
Én láttam olyat, aki nagy slammer, és láttam, ahogy izé, hogy blackout, és leimprovizált a másik fejét, és kapott is 10-es szerintem rá, amit ott helyben improvizált szövegre, de ugyan nem lesz. Spontaneitás lesz, de az viszont végtelen.
Vajna Balázs, Horváth Kristóf, színész Bob, nagyon kösz, hogy itt jártatok.
Mi köszönjük.
Sziasztok.
Szevasztok. Tőletek pedig, kedves hallgatók, elköszönök, ez volt már a Szabad Esés. Vigyázzatok egymásra, magatokra, a Czoller Andi nevében is kívánok. Nagyon szép estét, találkozunk holnap, szevasztok.